Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és forgatókönyvekről fogunk ma beszélgetni. Domokos Gábor forgatókönyvíró a vendégem, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Azért jutott eszembe, hogy beszéljünk forgatókönyvekről, mert valahogy ez mindig egy ilyen varázsos dolog nekem, főleg amit mostanában olvastam róla, hogy eléggé kitervelt vagy kiszámolt módjai vannak a működési mechanizmusának. Tudom, hogy ez most kicsit in medias lesz, hogy beleugrottam, de majd visszatérünk az elejére is. Amit én olvastam, hogy és nem kell most ebben nagyon pontosan belemenni, hogy azért a 60. perc környékén, ugye ezt szokták mondani, jöjjön egy új szereplő, mikor tűnik fel a gonosz, kell-e társ, nem kell társ, tehát hogy egy nagyon patika mérlegen kiszámolt dolognak hat-hat az esemény sor, ami szerintem nagyon más, mint mondjuk egy irodalmi műnél, de nem biztos, hogy nagyon más. Igazából az az első kérdésem, tehát hogy mennyire van megkötve ilyen formai vagy tapasztalati módon a forgatókönyvíró keze?
Igazából én szerintem nincs megkötve, csak a gyakorlat azt mutatja, hogyha valaki eltér ezektől a bevált recept szerinti szabályoktól, akkor valami elcsúszik, és ezt már tényleg nagyon régen kitalálták, és annyira kialakult mostanra már ez a rendszer, ott tényleg mindenki így írja, és csak akkor is működik.
Tehát valaki megpróbál valami máshogy, nem jön be neki 60. percen, most ennél fogok maradni egy szereplő, és bukik a dolog.
Gyakorlatilag, ha nem is ennyire rigorózusan, de én szerintem ilyesmi a helyzet. Ez már nézőben is annyira benne van, hogy mikor hogy reagál, hogy nem nagyon lehet már ettől eltérni szerintem.
Én ide akartam egyébként picit kiukadni, úgyhogy jó is, hogy ideugrottunk a nézői visszajelzésekre, vagy a nézői reakciókra. Amennyire a hollywoodi hírekből, de hát azért most már a magyar fejlesztési sorozatokból is tudjuk, elég alaposan mérik azt, akár fókuszcsoportokkal, hogy mire hogy reagálnak, meg mi működik jól. Erről mit lehet tudni, mit tudsz mesélni?
Mindenki tudja, hogy vannak ilyen tesztvetítések, és amerikai filmekben is csomószor lehetett hallani, hogy a híres filmeknél ugye több verziót csináltak például a végére, és akkor megnézzék, hogy hogy reagálnak a nézők, és ami legjobban bejött nekik, végül az került be a végleges verzióba, nem tudom, talán a végzetes vonzerő, ami beugrik, hogy annál volt ez így, de mondom, annyira nem tudok most.
Jó, de te egy esztétikai vénájú ember vagy, tehát mondjuk egy irodalmi műnél ez azért az elég csálé lenne, hogy mondjuk többféle verzióba készül el, és akkor megnézik, hogy melyik a legnépszerűbb, miközben egy filmnél, ami ugye nyilván borzasztó nagy pénzügyi tét is, ott meg adja magát.
Hát igen, de hát az mindig sokkal aktuálisabb, meg hogyha megvan rá a mód, hogy figyeljék a reakciókat, azt megcsinálná szerintem egy író is, hogyha megtudná, hogy melyik fog a legjobban bejönni a olvasóknak, de hát ugye ez, mivel csak később derül ki, van egy kis ilyen útri jellege.
És azt mondod, hogy a forgatókönyvnél pedig kisebb lehet ez a kockázat?
Hát ott is azért nem működik, ha nincs egy nagyon jó alapötlet, meg nincsenek nagyon jó figurák, tehát minden innen indul, és aztán onnantól kezdve, hogy ez hogy sikerül, ugye az első feladat az mindenképp a forgatókönyvírói, mert aztán ami elkészül, az kikerül a stábhoz, meg rendezők, színészek is, úgy abból mi lesz, az meg aztán teljesen. Ott az író az már teljesen hátra lép, és el is van felejtve.
Nincs ott a helyszínen, hogy most gyorsan akkor azt a két mondatot bele kéne dobni? Mondjuk dialógusnál feltételezem, hogy talán van.
Hát ilyen napi sorozatoknál ott azért mindig ott van egy ilyen íróember, hogyha valami közbe jön, vagy valami hirtelen változtatást meg kell csinálni. De én szerintem ilyen a nagy hollywoodi filmeknél ott már az utolsó pillanatban nem szoktak nagyon változtatni, ha csak nem valami A-kategóriás gigaszínész nem rögtönöz és talál ki valamit, ami esetleg ott még nem lehet tudni, hogy milyen, de aztán attól lesz ilyen aranyköpés.
Lehet, hogy pont ezek a nagy pillanatok, ezek adhok jönnek?
Igen, sok ilyen híres eset van, hogy valamit rögtönzött a színész, vagy akár bakizott, vagy ott jutott eszébe, és aztán az lett a legemblematikusabb jelenet, meg rész a filmbe.
Mert rendezők esetében olyat szoktam hallani, vagy van egy-kettő emblematikus, mint a Jancsó, vagy akár a Fellini, hogy olyan jók voltak a fények a domb fölött, hogy akkor erre kitaláltod gyorsan, hogy ez muszáj, és akkor egy ilyen dance macabre, vagy valamit oda rendezett, és akkor az lett a híres jelenet, pedig hát nem tudták előre, hogy itt most ez lesz.
Igen, csak hát ugye a forgatókönyv már minden le van írva, ott már nem lehet utólag belenyúlni, vagy rögtönözni.
És mi a, szándékosan a szereposztás szót mondom, mi a szereposztás a alapötlet, ugye ezt a szót használtad, és a, hát mondjuk így az iparosok között, tehát van gondolom egy dramaturg, mondjuk, hogyha egy nagyobb művet kezd az ember adaptálni, van a forgatókönyvíró, belekotyog a rendező, hogy ő hogy képzeli, hogyan működnek ezek, a silószerűen működnek-e, vagy stábszerűen, milyen módon zajlik egy ilyen fejlesztés?
Hát ez egy abszolút csapatmunka. Én mondjuk amiben ilyen hosszabb ideig benne voltam, és az elejétől, nem tudom, mondjuk az a Barátok közt.
Akkor ismert teleregény.
Igen, a 17 évig voltam az egyik forgatókönyv írója, még az egyetemen, magyar szakon tanultam dramaturgiát, a Radnóti Zsuzsa, meg Szeredás András tanároknál, és akkor indult az egész RTL, akkor jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen magyar fejlesztésű sorozat, arra kerestek forgatókönyvírókat, és akkor akik jártunk dramaturgiára, mi voltunk az egyik ilyen csoport, akiket kipróbáltak, és ilyen próbamunkákat, teszteket kellett írni, és volt több forduló, és ott végül belekerültem abba a 10-es fogadba, akik elkezdtünk dolgozni a Barátok köztön, és ott is rögtön már az elején két fajta írót kerestek, a storylinereket és a dialóg írókat. Hát ugye a storylinerek azok, akik kitalálják a történetet, hogy pontosan mikor, hol, mi fog történni, azt leírják jelenetekre lebontva. Ők úgy dolgoztak, hogy 6-8-an rendesen, mint egy munkába bejárva, egy ilyen vezető forgatókönyv író vezetésével ezt csinálják, és
tehát összeülnek, és
igen,
így
és
születik?
Ez egy rendes munka
Jézus
jellegű dolog volt, ugye az egyetem miatt se, meg amúgy se vágytam ilyen nagyon napi 8 órás munkára, és ezért sokkal jobban örültem a dialógíró szerepnek, ami meg úgy működött, hogy szépen szétosztották epizódokra a forgatunk, vagy abból egyet-egyet ugye megkaptunk, és arra volt 2 hetünk, abból kellett írni végül egy párbeszédes kész forgatókönyvet, amit aztán ugye az első időkben főleg Feldmár Teri nevű, már nem él sajnos, jó barátom volt ott az egyik fő dramaturg az első időkben, és ő nagyon sokat segített, és mondta, hogy mire kell figyelni, mit kell átírni. Sokat köszönhetek neki. És mondom, a kész forgatókönyvet ők nézték át, ezek a dramaturgok, akik még utána ugye hozzá tették a dolgot, és akkor került át a stábhoz, akik elkezdtek vele ilyen technikailag.
Ahol már van egy producer.
Hát ott a producer, ugye a Kalamár Tamás, ő volt, aki mindent összefogott, minden.
És mondta, hogy ez egy jó ötlet, de erre nincs, vagy pedig, hogy ez az irány jó, erre érdemes áldozni. Tehát úgy értem, hogy vannak anyagi keretei is a szövegírása, vagy a forgatókönyvön túl, hogy igen, mi megvalósítható. Még dialógba kevésbé.
Meg a dialógba ez legkevésbé jött elő, igen.
Mikre kell, szerettem volna erről kérdezni, hogy is, mikor lesz életszerű egy dialóg? Hogyan alakul ez? Milyen mesterfogásai vannak? Nyilván irdatlan sok, tehát most nem kérem, hogy ezt mindet vegyük végig enciklopédikusan, de hát van, amikor az ember nézőként, hallgatóként érzi azt, hogy ez suta, van, amikor azt érzi, hogy gördülékeny, mintha tényleg életszerű lenne, és feltételezem, hogy nagy részt függ a színészektől, hogy mennyire jók, de hát az előbb utaltál rá, hogy azt meg is kell úgy írni, hogy dialógnak hasson.
Igen, igen, és sok kritika érte, meg nem mindenki szerette úgy a Barátok köztet. Ez volt az első magyar, hogy milyen suta, ahogy te is mondtad, de ebbe azért az is benne volt, hogy egy rendes filmbe, amerikai, akármilyen magyar filmbe hetekig, hónapokig készülnek, 50-80-100-szor vesznek föl egy-egy jelenetet, ha valami nem sikerül ebbe a napi mókuskerék szitúba, meg ugye szegények, mit tudom én, elolvasták párszor, és rögtön utána mondták, és jött a következő, meg ugye lehetett hallani, hogy mindenféle brazil, meg ilyen dél-amerikai sorozatokban még ez se volt, hanem egy ilyen füles volt a fülükbe, és ahogy hallották, úgy mondták rögtön, tehát így ezért jóval nehezebb egy ilyen Oscar-díjas produkciót kreálni, mint hogyha van az emberek ideje kimunkálni a szerepet, meg a szöveget úgy megtanulni, hogy azt kéne elmondani.
És milyen feladatot ad a dialógusírónak? Mert ez most a színészek része, de mondjuk te szavakat választasz ki, fordulatokat.
Mondtam, hogy 17 évig csináltam, elég hamar, pár hónap alatt azért megismeri annyira azokat a figurákat, akiknek a szájába kell adni a szöveget, hogy körülbelül azért a szókincs, szóhasználatot úgy eltalálja, ez igazából a gyakorlat kérdése, és hogyha valaki belejön, akkor utána már rutinszerűen is tud menni.
De és ilyen, hogy ez nehéz szó, nehezen utelágazás, nehezen kiejthető szó, ezt most kihagyom, meg ilyesmik.
Igen, voltak olyan színészek, akik néma eleve szóltak, meg lehetett tudni, hogy azért olyan nagyon bonyolultabb kifejezéseket, meg nagyon hosszú megszólalásokat azért jobb nem írni, inkább ilyen fél sor, egy sor, ami kevesebb gonddal tud megküzdeni, de azért az alap szereplők nekik bármit lehetett, mert én szerintem teljesen profin elmondták.
Mi csináltunk olyan ilyen YouTube-ra vagy online sorozatot, ami az én generációmnál azért jelentősen fiatalabbaknak szólt, és én nem voltam szövegíró benne, hanem ilyen projektvezetőként vettem részt, és hát küzdöttünk azzal, hogy volt ilyen proofreaderünk, most így mondom, aki beszélje a generációnak a nyelvét, és akkor ő jelzett, hogy hát ez a kifejezés, ez már nagyon nem megy, használják azt, hogyan lehet többféle kulturális síkon, meg generációs síkon gondolkodni, hogyha az ember dialógot ír.
Nagyon-nagyon nehéz, hát figyelni kell valamennyire.
Tehát a buszon le sasolod, hogy...
Hát nem is annyira, ember óhatatlanul hallja a körülötte lévőket, és hát van, hogy nem is sikerül fölzárkózni a... Múltkor a nagyobbik lányom valakinek mesélt valamit is, hogy flexeltem a krásomnak, volt egy ilyen kifejezés, és meg kellett kérdezem, hogy mit csináltam, mit csodával.
Ezt pedig még érteném is.
Én nem értettem, és elég alázó tekintetek voltak a válaszok, és aztán nagy nehezen fokhelyről megtudtam, hogy
oldjuk
melyik
meg,
szó jelent.
Felvág annak az illetőnek, aki nagyon bejön neki, nem?
Igen, pont mindent tudsz.
Nem tudok mindent. Azért vigyorgok erre, mert nem olyan nagyon rég volt, szerintem a Telex csinált egy kitelepülős videót a Szigetre, ahol ilyen TikTokos kifejezéseket kérdeztek, hát nagyon fiataloktól, és ott 10-ből 9 olyan volt, amit először hallottam, és fel se tudnám idézni, de ezt a kettőt, amit most mondtam, ez pont valahogy elém jött valamikor.
Akkor nagyon kéne egy ilyen szótárt sürgősen összeállítson valaki, amit azért frissít is valaki, legalább hetente, két hetente, mert én szerintem még vállalkozások se lenne egy rossz.
Voltak olyan kifejezések, amiket nem csak, hogy nem hallottam, hanem arról beszéltek, hogy az már lejárt. Tehát, hogy meg se volt, és úgy tűnt el a szemem elől.
A legmegalázóbb, amikor az ember próbálnia egy-egy ilyet használni a lányai, vagy a fiatalok előtt is, azok sóhajtóznak, hogy apa, ez már...
Hát pontosan.
Nem, meg, hogy de hát mennyire nem illik a te szádba. Meg.
Pontosan, de hát ugye innen jövünk, most kicsit elkalandoztunk, de hát a forgatókönyv, meg a dialógírásról jövünk, tehát ilyen szavakat bele kell írnod, amikor a nem tudom melyik Hoffer Misi beszél a nem tudom kivel, most bedobtam egy nevet, akkor kell tudnod olyat használni, ami nem gáz, nem ciki. Most direkt mondtam ezt a kettő régit.
Igen, de ilyenkor mindig föl van adva a lecke, és hát vagy összejön, vagy nem, ez mindig... élőbe derül ki, vagy akár ott a második réteg, a dramaturgok észreveszik, átírják. Tehát ők se
Ők se fiatalok.
Ők voltak, tehát volt biztos, hogy ez félre csúszott.
De és olyan, hogy összetett mondatot tud-e követni? Most a színészt mondta, de tud-e követni a néző? Alárendelt mondat részeket, vagy mit tudom én?
Hát, ha nem tud követni, akkor az se nagyon derül ki, mert azért a lényegét szerintem az mindenki megérti.
Na most nem arra gondolok, hogy utána egy tesztet iratunk a Barátok közt ezredik epizódjából, hanem arra gondolok, hogy elveszíti az érdeklődését, hát ha valami nagyon intellektuel szinten zajlana, nem zajlik, akkor azért kicsekkol egy néző, még akkor sem megérti.
Az mindig egy szabály is volt, hogy mind a két-három sornál ne legyen hosszabb egy megszólalás.
Na ezt kérdezem, hogy ez is ilyen...
Persze, de hát ezt mindenhol kell figyelni. Nagy monológok azok elég ritkák. Csak ha nagyon ott van a helyük, van azért egy-két ilyen igazi híres nagy monológ.
De az filmekben.
Amerikai film, igen.
Trainspotting, ugye az erre van felépítve egy-egy nagy monológra.
Igen, nem, meg a Becsületbeli ügy, meg a sokszor a végén van egy-egy ilyen nagy megszólalás, ami egész filmre rányomja aztán.
De hogyha most akkor lépjünk egyel még vissza, bár azt hiszem egy időben is futott Szomszédok. Szomszédoknak a vég beszólásai, ugye végeláthatatlan mémeknek a tömege, meg ott is a dialógok azért emblematikusak maradtak, ami egy egyel korábbi kornak a terméke.
Igen, és nekem is a szüleim nagyon szerették a Szomszédokat, még mi is néztünk.
Én magam is néztem.
Igen,
meg a Dallas.
Én azért, hát a Dallas az mindent vitt nálam is. Ugye voltak Bobby meg Jockey pártiak. Mi a jó barátommal abszolút Jockey fanok voltunk, és
ez
volt,
hogy
forrodrótta egymást, és a telefon tartva, és a Jockey valami nagy szemétséget csinált, meg vigyorgott, akkor rettentetes, sem tetszett az nekünk, és röhögtünk.
A Dallasra vissza fogunk térni, arról szerettelek volna kérdezni, főleg, hát előrevetítem itt a Bobby eltűnése, visszajövése kapcsán, de ezt majd kontextusba helyezzük. Még itt ennek a blokknak a végén viszont még technikai dolgot kérdeznék tőled. Azt mondod, hogy a dialógíró, tehát aki a párbeszédeket szöveges részt írja, az kap egy storyline-t, kap egy mi fog történni, vagy mi történik a következőkben, és
hát legalábbis ez az egyik fajta munkamódszer a Barátok köznél ez volt, de azóta meg más sorozatokban, amikbe dolgoztam, például a Mi kis falunk, ott pedig egy teljes epizódot az ember maga írt a storyline-t is.
Hát akkor ez egy személyes munka, de amire...
Hát nem úgy egy személyes, mert ott is volt több szűrő, akik aztán...
Ja, nem azt gondoltam, hogy rögtön az megy képernyő elé, amit te leírsz, amire próbálok eljutni a kérdésemmel, az, hogy valószínűleg azért a képernyőn párbeszéden keresztül haladnak előre a dolgok, ezt ugye a drámairodalomból is tudjuk, párbeszédek viszik előre a történetet, tehát az ember megkap valamit, hogy az kéne, hogy ebbe az epizódba történjen, és vidd el idáig úgy, hogy beszélgetnek szereplők, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Nem, még részletesebb storyline-ok is szoktak lenni, ha csak az ember nem magának írja, amikor már úgy jobban tudja, hogy mit akar, meg arra is ugye mindig azt mondják, jó, a figyel az ember, hogy nem szabad mindent elmondani, kimondani.
Ez ilyen képregényes másról... szabály is, ugye, hogy amit le tudsz rajzolni, ezt ne írd oda.
Amit képpel lehet, azt mindig azt mondják, hogy azzal kéne próbálni megmutatni, és amit meg mindenképp el kell mondani, azt is inkább valahogy körülírva, kicsit ilyen trükkösebben, mint a másról lenne szó, úgy sokkal érdekesebb, meg jobban át is megy.
Tehát ne legyen olyan didaktikus, hogy mindent kimond.
Igen, hát sokannak ez volt a baj, például nem, hogy a Barátok össze, inkább talán a Szomszédokkal, hát ott aztán voltak néha tényleg olyan megszólalások, hogy az ember az arcát kaparta, de az lehet, hogy ez ilyen generációs dolog, mert...
Az előbb utaltál rá, és nekem ez nem volt meg a dél-amerikai sorozatok kapcsán, hogy fülesen mondják rá sok esetben, hogy mit kéne mondania, és ez nekem összeállt így a fejemben, én párat néztem, ha nem is nagyon sokat, és tényleg nagyon furcsa volt, nem az, hogy most a fülére mondták, vagy nem, az mindegy, de hogy ott aztán teljesen direktbe kimondta, hogy az a bajom veled, Ontario, hogy amikor kislány voltam, akkor nem jöttél értem az óvodába, és emiatt én nagyon dühös vagyok rád, nincs ilyen mondat, csak kitaláltam. Tehát, hogy ennyire direkten kommunikált. Persze,
kicsit az átélés hiánya, meg ugye a próba folyamat teljes elmaradása azért az eléggé meg.
Hát a nagy üzem.
Abszolút.
Ez a Krízisek és pofonok, Domokos Gábor forgatókönyvíróval beszélgetek, és hamarosan folytatjuk a forgatókönyvekről szóló disputát.